Amikor Bhutánban vagyok, mindig azt érzem, hogy olyan, mintha lenne egy ilyen párhuzamos életem. De ez nyilván attól is van, hogy egy elzárt ország, nehéz bejutni, sose tudtuk, hogy kapok-e vízumot. Maga a berepülés Bhutánban az is annyira szimbolikus, mert ugye benne van a 10 legnehezebb leszálló pályába, csak 10 pilóta tud berepülni Bhutánban, mert hogy annyira rövid a leszálló pálya, és navigálnod kell így a Himalája hegygerincei között, és hogy felülsz a gépre, erre a 3 órás repülőútra, látod közben, ha jó az idő, akkor látod a Monteverestet, a tejfehér fellőket, és akkor egyszer csak hirtelen kibukkannak a bhutáni hegyek a felhők közül, és olyan, mint egy ilyen középkori terepasztal, minden hegy tetején van egy ilyen kis kolostor, így látod ezeket a picike városokat, és tényleg olyan érzés, hogy most berepülsz valami másik világba, és hát ott másképp telik az idő, nyilván mindig ilyen felfokozott, ilyen stresszes idegállapotban voltunk, amikor forgatni kellett, egy pár napba telt, míg egy picit le tudtam lassítani, elengedni azt, hogy most mindent be kell osztani, és ennyi mindent kell leforgatni, hanem hogy tudjunk sodródni az emberek hétköznapjaival, meg a hétköznapi ritmusával. És hát azért Bhutánban nyugodtak az emberek, derűsebbek az emberek, kíváncsiabbak, nagyon szívélyesek. Akkor van ez a vendégfogadó kultúra, tehát hogy akárkihez mentünk, mindenkinek volt 3 órája, hogy megcsinálja ezt a kérdőívezést. Akkor az egy ilyen vendéglátási rituálévá alakult. Először hoztak teát, utána főztek nekünk ebédet, és hogy mindennek meg volt a maga ideje, és aztán az óriási kontraszt volt ide hazajönni, ahol mindenki folyton idegeskedik, aggodalmaskodik, és emlékszem, hogy mindig, amikor Bhutánból hazajöttem, és felszálltam a tömegközlekedésre, vagy a 4-es-6-osra, az a valósággal való kegyetlen szembesülés volt.
Szervuszok, kedves hallgatók! Ez a Filmklub Podcast soron következő adása. Engem Varga Ferencnek hívnak, mai vendégem Zurbó Dorottya rendező, akinek a legújabb filmje a Boldogság ügynöke, ami május 2-án kerül a magyar mozikba. Szia, Dorka!
Szia!
Sundance Filmfesztiválon debütált a film az év elején. Néztem, hogy 4000 nevezett dokumentumfilm közül került a 10-be, amit bemutattak ott versenyben.
Igen. 10 film került be a Nemzetközi Dokumentumfilm versenyprogramba, és volt az Amerikai Dokumentumfilm versenyprogram, úgyhogy összesen 20 egész estés dokumentumfilm volt a Sundance-en.
És ez milyen, amikor így 4000 közül 10-be vagy 20-ba bekerülsz?
Hihetetlen. Hát november közepén kaptuk meg az e-mailt, és ilyen nagyon váratlanul érkezett egy este, pont egy ilyen hosszú utómunka nap után ültem le a géphez, hogy megnézzem az e-maileket, és nem hittem el. És így azonnal felhívtuk egymást, Árum Bhutánba volt, Noémi Máté a producereink meg otthon, és hát igazából sírtunk az örömtől.
És ez milyen, amikor egy filmet egy ilyen fesztivál szereplés miatt így nagyon gyorsan be kell fejezni, ez így csomószor van, hogy lehet hallani, hogy mit tudom én, hogy a Saul fiánál is, amikor megtudták, akkor még milyen sok lett volna hátra, hogy emiatt így más lett szerinted a film, hogy meg kell sürgetni a végét?
Hát elképesztően fel kellett pörögnünk, sokkal hosszabbra terveztük az utómunkát, meg emlékszem, hogy még beszéltük is hangmérnökökkel, Várhegyi Rudival, Bohács Tomival, hogy nem akarjuk elsietni, adjunk rá időt. Így megterveztünk egy ilyen egy csodálatos, kényelmes, átgondolt utómunka folyamatot, és aztán a Sundance miatt az egy őrület volt nekem ez az időszak. Egyébként szerintem ennyire keményen én még soha nem dolgoztam, de mindent föl kellett pörgetni. Ráadásul szerintem mindannyian ilyen nagyon maximalisták és precízek vagyunk. És ami nagyon érdekes volt, hogy akkor ugye kaptunk tanácsokat a külföldi forgalmazótól, beszéltünk más emberekkel, akiknek volt a Sundance-en filmje, és mindenki azt mondta, hogy ó, hát nektek nem lesz karácsonyotok, sok sikert! De hát a film minőségén nem változtatott, de ami nagyon érdekes volt nekem, hogy én még nem találkoztam ilyen fesztivállal, hát amilyen elképesztően szervezett, tehát naponta kaptunk a Sundance-től 10-20 e-mailt, minden e-mailnek a tárgyában benne volt, hogy azonnal válaszolni kell, egy napotok van válaszolni. Azzal egy időben, hogy próbáltuk befejezni a filmet, és dolgoztunk az utómunkán, rengeteg marketinggel kapcsolatos anyagot kértek, interjúkat, fotókat, videót, ahol mi rendezők mesélünk a rendezői koncepcióról, és hogy rengeteg dolgot kellett egyszerre csinálnunk, úgyhogy talán ez volt a legnehezebb benne.
Mondd el akkor, Léci, hogy miről szól a Boldogság ügynöke?
Hát a filmünk Bhutánban játszódik. Bhután egy apró himalájai királyság, India és Kína között, összesen 700 ezer ember lakja, és a bruttó nemzeti boldogság filozófiáról híresek, ami azt jelenti, hogy az ország 5 évente felméri, hogy mennyire boldogok az emberek, ebből kiszámolnak egy boldogságindexet, és az eredményeket megpróbálják beépíteni a törvénykezésbe. És a mi filmünk ennek apropóján született, ugyanis a filmben egy boldogság ügynököt, kérdezőbiztost követünk, aki házról házra jár, és felméri, hogy mennyire boldogok az emberek, de ő maga reménytelenül boldogtalan.
És szerinted miért csinálják ezt? Miért mérik fel a boldogságot? Aztán mit kezdenek ezekkel az adatokkal?
Igazából az adatokat arra használják, vagy arra próbálják használni, hogy beépítsék a törvénykezésbe, de maga ez a boldogság kérdőív, ez egy holisztikus kérdőív, ebben 9 témakörrel foglalkoznak, a pszichológiai jóléttől kezdve egészség, oktatás, anyagi javak, spiritualitás, közösségi élet, a természethez való viszony, és hát ugye Bhután erről a boldogságindex mérésről lett híres. Egyébként maga az anekdóta úgy szól, hogy hogyan indult el ez a bruttó nemzeti boldogság filozófia, ami az alapja egy ilyen alternatív társadalmi modellnek. Tehát a 70-es években a negyedik király egy külföldi sajtótájékoztatót tartott, és ott egy újságíró megkérdezte tőle, hogy mennyi Bhután GDP-je. És ugye Bhután a 50-es, 60-as években kezdett modernizálódni. Előtte feudális viszonyok uralkodtak az országban. Ugye nincsen fejlett gazdasága, és akkor a király egy ilyen frappáns mondattal akarta elütni ezt az újságírói kérdést, hogy nálunk fontosabb a bruttó nemzeti boldogság, mint a bruttó nemzeti termék. És akkor igazából ebből a szlogemből indult el egy ilyen politikai párbeszéd, és a 90-es, 2000-es évek táján egy fejlesztéspolitikai irányelvet dolgoztak ki, és egy szociológiai tudományt is fejlesztettek köré, ugye ez a boldogságkutatás, létrehozták a boldogságkutatóintézetet, elkezdték a médián keresztül ezeket az irányelveket terjeszteni. Ezek az irányelvek egyébként a fenntartható fejlődés, a jó kormányzás, a kultúra védelme és a természetvédelme, és ez azt jelenti, hogy ők ez alapján, a filozófia alapján próbálják modernizálni és fejleszteni az országot, mert hogy nem akarják, hogy a gazdasági fejlődés számítson mindenek felett, tehát egy picit egy ilyen alternatív társadalmi modell a nyugati kapitalizmussal szemben, nem engedik be, ugye Bhután egy nagyon zárt ország, nem engedik be a külföldi multinacionális cégeket, és megpróbálják a saját buddhista életszemléletükre szabni azt, hogy hogyan fejlesztik és kormányozzák az országot. Tehát, hogy igazából ezek inspiráló irányelvek akarnak lenni a kormány és a vezetők számára. És akkor erre találták ki, hogy lehetne-e egy ország modernizációját és fejlődését más szempontok szerint mérni, mint a GDP. És igazából Bhután bekapcsolódott abba az ilyen nemzetközi diskurzusba, ugye a GDP kritikája megjelent így a 70-es, 80-as években, és akkor ők erre fejlesztették ki ezt a bhutáni boldogságmérést, meg a bhutáni boldogságindexet. 2008-ban csinálták az első kérdőívezést, és azóta 5 évente mérik fel, hogy mennyire boldogok az emberek, és igazából a kérdőívezésnek az eredménye az pedig egy statisztikai és adatelemzés. Összehasonlítják a különböző régiókat, megnézik, hogy hol kell fejleszteni a közigazgatást, hogyan tudnak olyan törvényeket hozni, amivel az állampolgárok elégedettségét növelik.
A főszereplőd, Amber, aki ilyen kérdező biztos, őt vele hogy találkoztál először?
Amberrel az előző filmünk forgatása közben találkoztunk. A Monostor gyermekei volt az első film, amivel a rendezőtársammal együtt Arunnal dolgoztunk, és ez egy intim családtörténet volt, és Amber egy nap, amikor ott forgattunk a családnál, besétált a szereplőink házába, és felvették a Boldogság interjút a családfővel, és nekem ez volt az első alkalom, amikor láttam, hogy hogyan zajlik egy ilyen kérdőívezés, és ami nagyon emlékezetes volt, hogy végtelenül hosszú ideig beszélgettek, és az akkori szereplőnk, a családfő ilyen nagyon szenvedélyesen, nagyon őszintén és ilyen nagyon akkurátusan mesélt az életéről, és ezt a két ügynök számszerűsítette, és akkor emlékszem, hogy így megfogott minket a helyzet abszurdítása, de ez volt az első alkalom, hogy találkoztunk, és aztán tartottuk vele a kapcsolatot.
És amikor történtek ezek a kérdőívezések, vagy kikérdezések, és ezt te így végignézted, akkor már így ott alkottál fogalmat arról, hogy mondjuk az az adott ember mennyire boldog, mert hogy nyilván a nyelvet azt nem érted, ugye? És akkor később, amikor megnézted a feliratozott felvételt, akkor így meglepődtél gyakran?
Hát igazából én mindig a boldogság kérdőív tartalmát, én csak tehát részletekben menően akkor értettem meg, amikor feliratozva volt. Egyébként ez volt a legnagyobb kihívása a filmünknek, hogy maga ugye a boldogság kérdőívezésre építettük a koncepciót, ami nagyon verbális, és amikor mi forgattunk, akkor én csak az Áronra tudtam hagyatkozni. Tehát időről időre, ha tartottunk egy kis szünetet, akkor ő összefoglalta nekem, hogy miről beszélnek az interjú alanyok. Az volt nagyon érdekes, hogy interjúzás közben, tehát amikor szituációs filmet forgatsz, megismersz egy szereplőt, olyan sok időt töltesz azzal a szereplővel, hogy ismered az élethelyzetét, a fájdalmát, a konfliktusait, tehát nagyjából így ki lehet találni, hogy éppen mi történik, vagy miről beszélnek a szereplők, mármint számomra, akik nem érti a nyelvet. De a boldogság kérdőívezés közben én soha nem értettem semmit, és mindig emlékszem, hogy ott ültem Árun mellett, vagy éppen vettem a hangot, és próbáltam kitalálni, hogy vajon most valami boldog, vagy szomorú, vagy vajon miről mesélhet, mert mi európaiként nehezen is olvassuk a butániakat, és mások a kulturális kódok, meg az érzelem kifejezés, a gesztusok, és soha nem tudtam kitalálni, hogy még azt a hangulatot sem, ami a tartalomhoz kötődött.
De most, hogy már így nagyon sok éve foglalkozol Butánnal, valamennyit felszed, vagy célod, hogy így megtanulod a nyelvet?
Azt hiszem, ez egy nagyon nehéz vállalkozás lenne. A butáni nemzeti nyelvezet dzongka, ami a tibetinek egy dialektusa. Egyébként Butánban több mint 40 dialektus létezik. Ugye a filmünkben vannak nepáli etnikumú szereplők is, akik meg nepáliul beszélnek. De olyan szempontból egyébként könnyebb dolgom volt Butánban, mert hogy ott az oktatás nyelve az angol, úgyhogy a fiatalabb generáció, akik iskolába jártak és műveltek, velük lehet angolul is beszélni, de én már nem fogok megtanulni dzongkául.
Mondtad ezt, hogy boldogtalan a kérdező biztos, aki a boldogságot kutatja. Ez már egyből a koncepció része volt, vagy ez így közben? De mert például én nem mondanám rá, hogy boldog, szóval nem boldogtalanabb, mint nem ilyen kiemelkedően boldogtalan, nem boldogtalanabb, mint bárki.
Igen, hát pont ezt próbáltuk megmutatni a filmben, hogy maga ez a sztereotípia, hogy a butániak a legboldogabbak, ott a legmagasabb a boldogságindex, hogy ez nem igaz. Tehát az emberi létélmény az mindenhol univerzális, és ugyanolyan problémákkal küzdenek, mint mi. Talán Amber helyzete a többi szereplő közül azért különlegesebb, mert hogy ugye az ő boldogságának a kulcsa ez az állampolgárság, mert hogy ugye neki nepáli etnikumú butániként nincsen állampolgársága, elvesztette, amikor kisgyerek volt, és hogy egy nagyon ilyen reménytelen vágya és sóvárgása van ez iránt. Igazából, amikor elkezdtünk gondolkodni a filmen, és elhatároztuk, hogy szeretnénk a boldogság kérdőívezéssel foglalkozni, akkor castingoltunk kérdezőbiztosokat és ügynököket, emlékeztünk Amberre, Bután egy nagyon kicsi társadalom, tartottuk is vele a kapcsolatot, és amikor elhívtuk őt kávézni, és beszélgettünk vele, és mesélt az életéről és a magánéletéről, hogy a mamájával él együtt, keresi a szerelmet, akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy ez egy szép ilyen drámai alaphelyzet tud lenni, hogy valaki, aki egy útkeresésben van, szeretne megházasodni, van egy vágya, magányosnak érzi magát, de közben a napi munkája az, hogy fölméri mások boldogságát.
És ezt akkor mondtátok neki is, hogy ez az egyik dolog, ami ő miatt ő érdekes lehet?
Mondtuk. Én egyébként amikor dokumentumfilmet készítek, akkor szeretek sokat beszélgetni a szereplőkkel, és szeretem átbeszélni azt is, hogy milyennek látom én őket, és az ő élethelyzetüket, és hogy ebből a beszélgetésből alakuljon aztán ki az, hogy milyen helyzeteket forgathatunk az életükből, mert azt gondolom, hogy tehát nincs olyan dokumentumfilm készítés, amikor légy a falon tudsz lenni, és csak megfigyeled az eseményeket és a történéseket, és senki nem vesz róla tudomást, hogy a dokumentumfilmezés az egy nagyon önreflexív folyamat a szereplőnek is, és a rendezőnek is, és valahogy én abban hiszek, hogy minél többet kommunikálunk, annál organikusabban tud aztán ez a folyamat alakulni, de hogy van benne egy picit egy ilyen önbeteljesítő hatás is, hiszen a szereplők tudják, hogy minket mi érdekel az ő életükből. Számukra is ez a folyamat egy sokkal ilyen önreflexívebb folyamattá válik, és nagyon sokszor megtörténnek olyan helyzetek emiatt, amit végül is maga a filmkészítés indukál.
Most egy pillanat, hogy bevillant ennek az egésznek az iszatos komplexitása számomra, hogy a te munkádnak, hogy arra is figyelni, hogy bemutatni valakit így tényleg így tisztelettel, vagy így úgy, amilyen, vagy amilyennek te látod, de közben arra is figyelni, hogy ez érdekes legyen a néző számára, ő plusz azt is valahogy úgy észben tartani, hogy amit ő csinál, az hogyan fog leesni a nézőknek, tehát hogy ne hozd őt ilyen kínos helyzetbe, ami miatt majd megutálja a filmet utána, vagy akár már közben, hogy ezt így egyensúlyozni folyamatosan, hogy érdekes legyen, hogy ő is elégedett legyen vele, te is azt látasd, amit látsz, plusz még úgy az egész úgy mondjon valamit valamiről.
Hát ez az örök dilemma, és ez mindig ugye ennek kapcsán szoktak arról beszélni, hogy mennyi etikai és morális döntést is kell hoznod a dokumentumfilm készítés közben. Egyébként szerintem pont ez az alkotó folyamat szépsége, hogy elindulsz egy prekoncepcióval. Amikor elkezdesz dolgozni egy filmen, nyilván akkor ismered legkevésbé a szereplőket, vagy az ismerkedési folyamatnak a kezdete. És ahogy egyre több időt töltötök együtt, ahogy lépegetsz egyre beljebb valakinek az életébe, ahhoz szoktam egyébként hasonlítani, hogy olyan a dokumentumfilm készítés, mint a szobrászat, hogy van egy kőtömb, és ez az információ halmaz, és a valóságnak egy ilyen szűretlen szelete, és az alkotó folyamat során így lehámozod a különböző rétegeket, és egyre-egyre fókuszáltabban kezded látni azt az élethelyzetet, azt a szereplőt, akivel forgatsz. De hogy ez az évek során alakul. És éppen ezért maga a filmkészítés egy ilyen folyamatosan alakuló, folyamatosan más irányt vevő folyamat, amiben mindig fölteszed ezeket a kérdéseket, és próbálod a számodra megjelenő valóság legigazabb oldalát mutatni.
Van a dokumentumfilmek nézése közben ez az izgalom, amit akkor érzek, amikor azt látom, hogy valami olyat sikerült rögzíteni, ami nem vett jó fényt az alanyra, és hogy elkezdek gondolkodni, hogy vajon, hogyha ezt ő megnézi később, akkor mit fog róla gondolni, és ebben a filmben akkor éreztem azt, amikor volt az a fickó, akinek három felesége volt, és ahogy a három feleség beszélt róla, amikor így külön kérdezgetted, és amiket mondtak a férről, és így azt gondoltam közben, hogy hú, hát ezt a férj megnézi, akkor nem tudom, mit fog gondolni a nőkről, de nem sok jót. Azt a helyzetet menedzselni kellett valamilyen módon?
Egyébként nagyon érdekes köztük a dinamika, a Apkarmának hívják a férfit, és ő egyébként nagyon büszke az ő család modelljére, írt is róla egy könyvet, és ugye, ahogy sok időt töltöttünk velük, meg láttuk őket a hétköznapokban, azért én azt tapasztaltam, és pont ezt a feszültséget próbáljuk feloldani az utolsó jelenettel a filmben, amikor a három nő élcelődik és viccelődik a férjükön, és a végén kinevetik őt, hogy van köztük egy ilyen ironizáló élcelődő dinamika, igazából Apkarma pontosan tudja, hogy mit gondolnak róla a feleségei, és amikor ugye forgattunk velük, akkor a boldogságügynökök fölvették a boldogság interjút a feleségekkel is, és azt az interjút folytattuk ki mi egy ilyen mély beszélgetésbe, de hogy a beszélgetés után én biztos vagyok benne, hogy elmesélték az Apkarmának, hogy miről volt szó, de amikor megmutattuk nekik a filmet, ő nem számított másra. Ő szerette magát, amilyen. Hát a dokumentumfilm készítés egy nagyon érzékeny műfaj, nyilván ugye nagyon hosszú időt töltesz a szereplőkkel, annak ellenére, hogy sokat beszélgettünk arról, hogy miről szól a film, mit szeretnénk megmutatni, miért fontos megmutatni ezt az élethelyzetet, azt a szereplőt, vagy az adott szituációt, és hiába egy ilyen önreflexív folyamat, azért mindig az a legkényesebb pillanat, amikor megmutatod a kész filmet a szereplőnek, hiszen akkor szereplőként ugye szembesülsz önmagaddal, látod magad egy bizonyos élethelyzetben. Ezért mondtam azt, hogy ez egy ilyen önreflexív folyamat, hogy gondolsz valamit arról, hogy te milyen vagy abban a helyzetben, te hogyan változtál a filmkészítés során, tehát hogy ez egy szereplőként, én mindig azt gondolom, hogy ez azért egy szembesülés önmagaddal, és hogy hiába beszélünk sokat arról a filmkészítés közben, hogy ha elkészül egy film, és bemutatódik, és látni fogja a közönség, akkor ugye ezt a filmet föl kell vállalni, találkozni kell a közönséggel, beszélgetni kell a közönséggel, tehát hogy ez a folyamat nem áll meg a filmkészítéssel, hanem folytatódik. És hogy ez a szereplők számára folyamatosan egy szembesülés. Úgyhogy pont ezért érzékeny ez a helyzet, és ezért, és nyilván a filmkészítőként mindig megpróbálod megmutatni egy embert az ő maga komplexitásába. Ugye az esendőségünk, a fájdalmaink, a sérülékenységünkkel együtt tudunk, vagy azokkal együtt vagyunk ilyen komplex emberi karakterek, és a dokumentumfilmrendezők, vagy a dokumentumfilmekben ugye nem lehet mindig csak az élet jó oldalát mutatni, vagy nem mutathatsz be úgy valakit, ahogy például magunkról posztolunk a social médiába, mert hogy akkor tudunk igazán azonosulni ezekkel az élethelyzetekkel, hogyha megmutatjuk a sérülékenységünket, és ezt sokszor együtt kell feldolgozni a szereplőkkel, vagy meg kell értetni a szereplőkkel, hogy akkor fogunk tudni nekik szurkolni, ha látjuk azt is, amikor nincsenek jó pasz.
Nagyon durva lehet ez. Csak arra gondolok, hogy amikor csinálok valakivel egy interjút, és én így nagyon beszoktam vonni az alanyt az interjúnak a véglegesítésébe. Tehát, hogy én nem akarok olyat belerakni, hogy ami ő nem szeretne, megbeszélem vele, hogy mi lesz a cím, mert a cím nagyon félre tud vinni egy interjút, és akkor tényleg így teljesen olyan lesz az interjú, ahogy ő szeretné, és így tök így büszke rá, és egy csomószor volt már az, hogy volt ez, hogy így mielőtt kiment az interjú, nagyon tetszett neki, nagyon büszke volt rá, kiment, jött rá két bunkó komment, és így teljesen összeomlott az ember, és már megbánta az egészet. Ez annyira a durva, hogy amikor tehát ahogy ő látja az önmagának a bemutatását, meg aztán lecsapódik, vagy hát visszajön valamennyire egy a közönség irányába, az egy mindig egy ilyen sokkoló dolog.
Igen, igen, igen. Hát igen. De visszatérve az előző kérdésedre, hogy ami nekünk nagyon, tehát a butáni forgatás során, ami engem egyébként nagyon megérintett, hogy a butáni emberek mennyire őszinték. És hogy a boldogság kérdőívezés során nagyon sokan meséltek a legnagyobb fájdalmukról, a nehézségeikről az életben, miközben ugye a kérdező biztosokkal akkor találkoztak először, és velünk is. És ugye ez például egy olyan attribútum volt, amit mindenképpen meg akartunk mutatni a filmben.
lehet, hogy ez most ilyen kicsit ilyen leegyszerűsítés a dolgoknak, de hogyha így rátekintesz, hogy ezek az interjúkra is, hogy mikről számoltak be az emberek, és hogy mitől teszik függővé a boldogságukat, akkor így számodra így kirajzolódott valami ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk most, nem tudom, 2020 akárhányba, amikor ez készült, akkor Butánban mit tett boldoggá az embereket?
Valahogy így a filmet nézve, akarva akaratlanul azt éreztem, hogy a nagy butáni boldogságkeresésünk végül is emberi kapcsolatok portréjává vált. És hogy nekem mi fontos az életben? Hát az emberi kapcsolataim. És valahogy erre önkéntelenül is erre figyeltünk, és ezeket a helyzeteket kerestük, és ezeket a helyzeteket mutattuk meg, azokat a családi kapcsolatokat, férj-feleség kapcsolatokat, amik tragédiákkal és nehézségekkel teliek, de mégis van bennük valami feltétel nélküli szeretet. És szerintem, tehát nagy általánosságban, ha sztereotípiákat kellene mondanom a butáni társadalomról, akkor náluk nagyon fontos érték ugye a család, egy sokkal archaikusabb társadalom, nagy családok élnek együtt, tehát a közvetlen emberi kapcsolatok. A boldogságuk egyik feltétele, különösen az idősebb generációnak a spiritualitás. Ez nagyon érdekes volt egy ilyen visszatérő válasz, hogyha idős emberekkel kérdőíveztek az ügynökök, hogy mit várnak a jövőtől, és mit tenné őket boldoggá, és kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy ők most már csak az életük vége táján, ők most már csak jó cselekedeteket akarnak gyűjteni, és buddhista rituálékat véghez vinni, számolni a buddhista rózsafűszéren a gyöngyöket, körbe-körbe járni a kolostort, mert hogy tisztítják a karmájukat, és hogy ők már készülnek arra, hogy előkészítik a következő életet, hogy miként fognak újjászületni. Tehát, hogy van egy nagyon erős spiritualitás, és van egy nagyon erős közvetlen kapcsolat a természeti környezethez. A természethez ugye Bhután 70%-a erdő, ez benne van az alkotmányban, hogy nem csökkenhet ez alá. Pont ezért is propagálják a fenntartható fejlődést. De hogy azt, igen, az volt az én tapasztalatom, hogy talán szemben velünk ők valahogy próbálják megragadni a pozitívumokat az életükbe, és értékelni azt, amiük van, és megélni a jelent, és értékelni a jelent és az adott pillanatot.
De ezen gondolkoztak, hogy ha itt csinálnak egy ilyen boldogságkutatást, akkor vajon az milyen eredményre vezetne? Mert én úgy képzelem, hogy ha még boldogak is valamennyire az emberek, szerintem egy ilyen kutatásból az jön neki, hogy nem. Tehát, hogy valahogy még, hogyha így kérdezgetnék őket, akkor valahogy úgy hiszem a magyarokat, hogy ők inkább lefele mennének abban,
igen,
hogy...
Igen. Mert úgy sokszor szeretjük a negatívumokat kiemelni az életünkből. De egyébként, ami még érdekes a butáni boldogság kérdőjével kapcsolatban, hogy maga a kérdőívezés és maga az eredmények, amik kijönnek belőle, ez nagyon butánra van szabva, meg a butáni világnézetre, meg buddhista filozófiára, és ugye nagyon sok kérdés ilyen nagyon kultúra specifikus, ilyen súlyozva számítják ki, hogy az egyes kategóriákban ki hány százalékot ér el, de hogy ez a súlyozás azt tükrözi, hogy mi az ő értékrendjük, és azért a butáni boldogság filozófiában ugye nem az egyéni vágyak és az egyéni szubjektív boldogság van az előtérben, mint mondjuk inkább a nyugati társadalmakban, hanem náluk nagyon fontos a közösségi boldogság, hogy a közösség része vagyok, hogy tehetek valamit másokért, ugye el kell nyomni az egót, és hogy a buddhizmusban már maga az boldogságnak számít, vagy megelégedettségnek, hogyha te nem szenvedsz. Úgyhogy az ő eredményeik is ezt tükrözik.
Arra is felfigyeltem, hogy mennyire fontos a szereplőknek, vagy hát az embereknek, akiket látunk, a párkapcsolat, hogy így úgy beszélnek róla, tehát a főszereplő ember is úgy beszél róla, mintha ez lenne az abszolút kulcsa a boldogságának, hogy legyen egy felesége. Nekem ebből a filmből nagyon erősen lejött ez, hogy az emberek mennyire a párkapcsolatba helyezik a bizalmukat, az a kapcsolatba, hogy boldogok legyenek.
Ez egyébként nekünk is, pont erre utaltam az előbb, hogy valahogy ez nem volt egy ilyen tudatos döntés, vagy inkább ilyen intuitív döntés volt, hogy végül ami butáni boldogság keresésünk abban manifestálódott, hogy a film emberi kapcsolatok portréjává vált, de valószínű ez az én értékrendemet is tükrözi, hiszen erre lettünk figyelmesek, vagy ez kezdett el foglalkoztatni a különböző élethelyzetekben. De hát Ambernél azért is jelenik meg a párkeresés ilyen hangsúlyosan, mert hogy az az ő ebben az életszakaszban az ő fő konfliktusa, és maga ez a pártalálás ugye az ő ilyen társadalmi státuszával is összefügg.
Úgy ő hány éves? Mert ezt nem tudom eldönteni, hogy most ő 30 vagy 40 éves.
40. Aha. Egyébként említi is, amikor elmegy a buddhista asztrológushoz, az asztrológus lámához, és akkor ugye kér egy jóslatot, hogy vajon a csillagokban meg van-e írva neki a házasság. Meg hát ugye van egy társadalmi nyomás is, hogy neki meg kellene házasodnia, de mi azt éreztük, hogy ember nagyon magányos. És hogy őt igen, azt tenné boldoggá, hogyha szerelemre vagy társra találna, de szerintem ebből a szempontból ebben mi sem vagyunk mások. De hogy ha egy ilyen tudományosabb magyarázatot vársz, mivel ez nem egy... ugye a butáni ez nem egy jóléti társadalom, nagyon sok olyan családot, háztartást látunk a filmben, akiknek nincsen sok mindene, de amiük van, azok az emberi kapcsolatok, a család közössége, a falu közösség, és valahogy én azt is éreztem, hogy mivel ez egy nagyon elzárt társadalom, volt sokáig, ugye lassan beszűrődik a globalizmus, de hogy megőriztek olyan értékeket, vagy azt a tisztaságot, vagy ártatlanságot, amit mi már elvesztettünk itt a nyugaton.
Igen, de szerintem ezek a technológiai fejlemények, meg minden más, ami így rárakódik az életre, én azt hiszem, hogy legalábbis az én tapasztalatom szerint az soha nem tett boldoggá. Szóval én ebben a filmben nagyon megtaláltam ezt, hogy nem csoda, hogy olyan sokszor éreztem azt, hogy amikor magányos voltam, akkor teljesen mindegy volt minden más, mert az egész alatt volt egy ilyen üresség, és igazából ami még történt velem pozitív dolog, azt se tudtam annyira jól értékelni, mert nem volt kiben megosztani. És amióta meg így szeretetben élek, meg családom van, akkor így van egy ilyen boldogság, ilyen minimál, vagy nem is minimál, hanem ilyen tök magas, ami csak amiatt van, hogy szeretjük egymást, és igazából ezek az ilyen egyéb ilyen nem tudom, szakmai sikerek, meg ilyen, tehát így, ahogy kimondom, hogy ez nevetséges, és hangzik, hogy az így mit tud adni ahhoz képest, hogy mondjuk a gyerekeimmel csak popcornt, és akkor megnézünk valami filmet. Szóval, tehát hogy na mindegy, szóval, hogy ez nagyon erősen átjött nekem ebből a filmből, hogy mindenki ezt keresi, és aki megtalálja, az értékeli, és Ambernél meg, hogy annyira szeretné, és akkor van az a jelenet, amikor elmegy randira, azt nem is tudom elképzelni, hogy az hogyan lehetett így megcsembe. Az, hogy elhív valakit randizni, az már egy ilyen félelmetes dolog, nyilván mindenki számára, de az, hogy még akkor mondja, hogy ja, velem van ez a dokumentumfilmes csapat, és így felvennék ezt az első, az, hogy hogyan lehet itt teljesen így lából lőni egy első randit,
hogyha még... Nagyon sok randit elszalasztott emiatt. Mert egyébként ő használt minket arra, hogy egy picit emelje a renoméját, és mindig mindenkinek büszkén elmesélt, hogy engem egyébként követ egy filmes csapat. Szerettünk volna egyébként több randi helyzetet is forgatni, de ugye nem mindenki engedett bele ebbe a szituációba, és nagyon örültünk a Szaritának, hogy volt benne egy természetes exhibicionizmus, és ő élvezte ezt a helyzetet.
Az is különleges ebbe a filmbe, hogy ti vagytok az operatőrök, ugye? Tehát ti vetitek fel a hangot is. Tehát ez elég úgy tűnt, mintha egy ilyen kétszemélyes brigád lett volna. De közben meg gyönyörű szép, tehát hogy tényleg így sokkal szebb, mint a legtöbb dokumentumfilm. Nem is úgy néz ki, mint egy dokumentumfilm, hanem egyszerűen minden, tehát nincsenek benne ilyen elkapott pillanatok, hanem minden ilyen gyönyörű beállításokban van prezentálva. Meséld már el, hogy egyrészt, hogy ezt így előre eldöntöttétek, uh-huh. hogy ti ennek így megadjátok a módját. Gondolom, hogy inspirált az is, hogy milyen szép a környezet. Uh-huh. Lehet, hogy Butánban nehéz lenne ronda képet csinálni, de hogy akkor is én érzek egy ilyen nagyon erős víziót abba, hogy ez ilyen játékfilmesen gyönyörű legyen.
Köszönjük! Én az összes filmemben, meg ebben a filmben is szeretek szűk stábbal dolgozni. Árum volt az operatőr nagy részt, és én vettem a hangot, és még Árun öccse, Szurács segített nekünk, tehát ezt az egész filmet hárman forgattuk. És az elejétől fogva koncepció volt, hogy mivel ez egy kreatív dokumentumfilm, ezért mi szeretnénk, hogy legalább olyan hatásában, képi világában, dramaturgiájában olyan élményt nyújtson, mint a játékfilmek. De a vizuális koncepcióval kapcsolatban egyébként Árun egyébként fantasztikus operatőr, de ami segített nekünk, meg ami nagyon sok, amit tudatosan is terveztünk, hogy tudtuk, hogy ez a film úgymond konceptuálisabb, mint egy olyan dokumentumfilm, ami egy éppen abban az időszakban történő, nagyon drámai élethelyzet, vagy meg kell ragadnod a nyers valóságot, mert mondjuk háborús helyzetben forgatsz, tehát hogy nem a filmet, nem a dráma intenzitása sodorja, vagy viszi előre, vagy az a vezérfonál, hanem nálunk ugye volt ez a koncepció, hogy egy road movie-t szeretnénk csinálni, a kérdező biztosokat követni, és időről időre belépni egy-egy élethelyzetbe, és ezekből a mozaikokból, véletlenszerű találkozásokból fölfesteni vázlatosan a butáni emberek vágyainak, örömeinek, fájdalmainak a térképét. És ugye nagyon sokszor forgattunk statikus, folyamatosan ismétlődő helyzeteket. Ugye maga a kérdőívezés, az mindig ugyanúgy történik, 4-3-4 órán keresztül. Tehát, hogy volt időnk arra is, hogy ki tudjunk fejleszteni egy ilyen esztétikus, vizuális koncepciót, és nekem pont emiatt az ismétlődés miatt nagyon fontos volt, hogy legyen ennek a kérdőívező helyzetnek egy stílusa. Ha már ez egy hosszú statikus szituáció, akkor keressünk egy olyan kompozíciót, amiben a kép nem csak magáról arról szól, hogy itt két ember beszélget, és kitöltik a kérdőívet, és számokat adnak a válaszokra, hanem akkor lássunk valamit a környezetből, mondjon a környezet valamit arról az emberről, akit látunk ebben a képben az alanyról, akivel felveszik a kérdőívezést. Tehát ugye ez volt az egyik ismétlődő szituáció. Akkor azt is tudtuk, hogy szeretnénk használni, mint ilyen filmnyelvi eszközt, a belső monológot, a szereplők intim narrációját, mert hogy meg akartuk mutatni azokat a sokszor láthatatlan érzéseket, vágyakat, múltbéli emlékeket, a voice-overen keresztül, amiket mondjuk a hétköznapi interakciókban nem biztos, hogy elkapnánk, és tudtuk, hogy ennek is szeretnénk kifejleszteni egy ilyen esztétizálóbb stílust, hogy a lassabb, meditatív képekben, miközben hallgatjuk ezeket az intim monológokat, a nézőnek a fejében is megszülethessen egy asszociáció arra vonatkozólag, amit hall. Tehát, hogy ezeket nagyon tudatosan építettük. Akkor rengeteget utaztunk Amberrel és Gunaráccsal, felszereltünk egy GoPro-t az autójuknak a szélvédőjére, rengeteg órányi beszélgetést felvettünk, és nyilván azokból is a legjobb pillanatokat választottuk ki. Tehát, ami nekünk sokat segített, hogy egy picit ilyen ismétlődőbb, statikusabb helyzeteket forgattunk, és ki tudtuk dolgozni, hogy ezt milyen formanyelvi megoldásokkal akarjuk megvalósítani.
És ezt mindig meg tudtátok úgy oldani, hogy közben a pillanatnak se vesszen el a spontaneitása?
Ez egy ilyen egyensúlyi helyzet, amit meg kell teremtened, valahogy ez egyfajta ilyen intuitív érzékenység, hogyha nem lehet túl sokáig komponálni egy képet, mert a szereplők, mert elveszik az energia, mert elkezdik kényelmetlenül érezni magukat, elkezdik unni a helyzetet, nagyon sokat küszködtünk egyébként azon, hogy a két főhősünk ugye viseli a nemzeti viseletet, ezt a színes szőttes férfi ruhát, ami egy szoknya, és hogy egy ilyen műszáras anyagból készült, nehezen lehetett föltenni a rádiómikrofont, és mindig sercegett. És folyamatosan mentem oda, és igazgattam, és éreztem, hogy Amber és Gunaráccs agyára megyek, hogy mindig jövök, és itt igazgatom a rádiómikrofont, hogy hát ezeket érezni kell az adott helyzetben, közben igen, nem lehet a végtelenségig komponálni, mert hogy közben meg a dokumentumfilmezés lelke az szerintem az energia, hogy van energia a szereplőkben, a helyzetben, van egy őszinte kíváncsiság, és ezt a pillanatot meg lehet ölni azzal, hogyha túl sokáig feltartod a szereplőket, vagy éppen, tehát ez mindig egy ilyen finom arány, hogy érezni kell, hogy milyen a szereplők közti dinamika, akkor most forgassunk, vagy akkor most van egy kis idő, át tudjuk gondolni, hogy komponáljunk képet, meg szerintem nagyon sok múlik azon, hogy készülsz fel egy-egy forgatásra, hogy mielőtt elmész forgatni, elképzeled a helyzeteket, amik történhetnek, megpróbálod megfogalmazni magadnak, hogy mi az érzés, ami neked ebben a helyzetben fontos lehet, mi az a reakció, az a mikroszituáció, gesztus, amit el akarunk kapni, mit mond az a jelenet, és azt hogy tudjuk kifejezni képekkel minél plasztikusabban. És hogyha van egy víziód, az nagyon sokat segít, mert hogy akkor ezeket a helyzeteket fogod keresni abban a helyzetben, amikor forgatsz, amikor nem mindig tudod befolyásolni, hogy mi történik, hanem spontán reagálnod kell a különböző történésekre.
Így a filmet nézve nekem az volt a benyomásom, hogy ez egy ilyen nagyon nyugis és örömteli forgatás lehetett. Úgy valahogy nem láttam benne a feszültség helyzeteket. Lehet, hogy ilyen technikai, hogy a mikrofont föl kell rakni, vagy beszéltél ott a vetítés után egy ilyen esőzésről, ami bosszúságot okozott. De valahogy azt érzem, hogy itt azért mentetek ezzel a két fickóval, akik ilyen érdekes karakterek, és akkor találkoztak egy csomó szintén érdekes emberrel, és akkor nem akarom így most azt mutatni, hogy így nem volt nehéz ez a munka. Bárki meg tudom. Nem, csak hogy... Szóval, hogy ez egy hálás téma volt, ezt akarom mondani.
Igen, hálás téma volt. Hát a forgatásban a legnehezebb az volt, tehát nagyon fizikai volt maga a forgatás, mert hogy road movie, hegyet másztunk, cipeltük a technikát, valamikor elakadt az autó a sárba, vagy elmosta az eső az utat, tehát kitartó fizikai erő létre volt szükségünk, az nagy kihívás volt, meg hát az sem volt könnyű, hogy azért picit a módszer vált magává a filmé, hiszen ugye a filmben véletlenszerű találkozásokat látsz, sose tudtuk, hogy éppen milyen házba lépünk be, nem tudtuk, hogy kikkel találkozunk, ott akkor hirtelen abban a helyzetben be kellett mutatnunk magunkat, elmagyarázni, hogy most mi miért forgattunk, miért követjük az ügynököket, egy olyan légkört kellett teremtenünk, amiben az emberek kényelmesen érzik magukat, tehát hogy megvolt ennek a forgatásnak is a kihívása, ráadásul nagyon őszinte emberi válaszokat látunk a filmben, amik nem születhettek volna meg, hogyha nem bíznak bennünk az emberek, de egyébként hűek akartunk lenni ahhoz is, ahogyan telik az idő Bhutánban, ahogy az emberek megélik a hétköznapjaikat, és ebben azért van egy sokkal kevésbé feszültséggel teli lassabb életritmus, egy meditatívabb szemlélődés a világra, ahogyan megélik az érzelmeiket. Tehát, hogy a film ideje és a forma nyelve és az intenzitása, azt szerettük volna, hogyha a bhutáni emberek életélményéhez hű.
Van egy rendezőtársad, Arun, és nyilván ez a legközhelyesebb kérdés, hogy hogyan dolgoztak együtt. Inkább azt meséld el, hogy miért lettetek ti alkotótársak, tehát hogy miért működik jól ez a viszony köztetek, hogy most már két filmet csináltatok együtt, ugye, és ez már most már így 10 év, amióta együtt dolgoztok, mondjuk te dolgoztál külön is, de hogy van ez, hogy így valamiért így eldöntötted, vagy eldöntöttétek, hogy ti együtt akartok csinálni filmeket, pedig ez biztos, hogy rohadt nehéz lehet az, hogy így két ember ugyanazt akarja, és hogy ugyanazzal akarjon foglalkozni, és utána meg a gyakorlati része is ott közben, hogy mind a kettő hasznosnak érezze magát, és mind a kettő úgy érezze, hogy itt az ő elképzelései megvalósulnak.
Arunnal 2012 óta ismerjük egymást, most már 12 éve, és mi egy nemzetközi dokumentumfilm rendező mesterképzésben találkoztunk, ez a DocNomads Joint Master, ami egy EU által finanszírozott program, 24-en voltunk osztálytársak a világ minden tájáról, és azért volt különleges ez az ösztöndíj program, mert minden szemesztert más európai egyetemen töltöttünk, és együtt utaztunk az egyetemek között, és ennek egyik állomása volt a Színház és Filmművészeti Egyetem. Úgyhogy együtt töltöttünk 2 évet ez alatt a program alatt, amikor dokumentumfilmeket készítettünk, dokumentumfilmekről beszéltünk, ugye mindenki ebben a programban hátrahagyta a hétköznapi életét, csak azért, hogy szenvedélyesen a filmkészítésnek éljen, úgyhogy egy nagyon jó közösség alakult ki, egyébként a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és hát ez segített abban, hogy mi ez alatt a program alatt értünk és váltunk filmkészítőkké, együtt néztünk filmeket, segítettünk egymás filmjeiben, és valahogy nagyon sokat beszélgettünk, és szerintem a kulcsa annak, hogy valakivel együtt tud dolgozni, hogy van köztetek egy jó kommunikáció, és értitek egymás vízióit. És valahogy Arunnal úgy éreztük, hogy mi nagyon jól működünk együtt, meg ki is egészítjük egymást, mert Arun a Doc Nomads előtt egyébként a Butáni TV-ben dolgozott, 5 évig gyerek és ifjúsági műsorokat csinált, tehát hogy volt benne egyfajta ilyen ösztönösség. Én meg filmelmélet, filmtörténetet tanultam a filmrendezés előtt, úgyhogy nekem meg egy picit ilyen analitikusabb a gondolkodásom, és szerintem ez a két különböző skill így jól kiegészítette egymást, de valahogy úgy éreztük, meg úgy érezzük a mai napig, hogy erősítjük egymást, hogy valahogy a kreativitásunk összeadódik, hogy tudunk úgy ötletelni, hogy félszavakból megértjük egymást, értjük, hogy mire gondol a másik, abból jön egy ötlet, van köztünk egy ilyen nagyon jó dinamika, sokszor ugyanazt gondoljuk a filmről, a helyzetekről, hasonló az ízlésünk, hasonló az érzékenységünk, meg kialakítottunk egy ilyen munkamódszert is, így az évek során, az első filmnek köszönhetően, ami jól működik, de az is bennünk volt, főleg akkor, amikor lediplomáztunk, és elhatároztuk, hogy akkor az első filmünket együtt fogjuk csinálni Butánban, a Monostor gyermekeit, hogy azért a dokumentumfilmezés az nagyon magányos szakma tud lenni. Minimum 5 évig készül egy film, ugye az idő teremti meg a történetet, 5 éven keresztül ugye a lelkesedés és az intenzitás az nagyon hullámzó, és hogy nagyon fontos, hogy legyen melletted egy alkotótárs, akivel együtt húzzátok egymást, és együtt inspiráljátok egymást, mert hogy te, ha benne vagy egy ilyen dokumentumfilmes folyamatban, belépsz valakinek az életébe, időről időre jársz forgatni, megismered azokat az embereket, az ő életükön gondolkodsz, velük kelsz, velük fekszel, sokszor a saját életedet feláldozod, mész karácsonykor forgatni, hogy egy idő után be kell vonni alkotótársakat, mert nagyon könnyen elveszíted azt a nézőpontot, hogy egy picit ilyen távolabbról tudj ránézni arra, hogy az, amit most forgatok, annak van-e értelme, érdekes-e, én már mindent tudok ezekről a szereplőkről, de vajon megragadom-e a jelenetekkel azt, ami ennek a helyzetnek az eszenciája. Ilyen szempontból is nagyon jó társrendezővel dolgozni, de dokumentumfilmeknél egyébként ez nem ritka jelenség. Például a Sundance versenyprogramban legalább 3-4 film a 10 közül társrendezés volt.
Említetted ezt, hogy Amber nepáli származású, és úgy tűnik a filmből, hogy a nepáli emberek, mint hogyha ilyen másodrangú állampolgárok lennének Butánból, és ez engem tökre meglepett, hogy itt van ez a buddhista társadalom, és mégis ez egy ilyen kegyetlen dolognak tűnik, hogy egyrészt másodrangú állampolgárként kezelik, plusz az, hogy konkrétan elveszik az állampolgárság, tehát hogy most ő ott van úgy, hogy semmilyen ország nem állampolgár, és ezért nem is tud utazni, legalábbis ez derül ki, hogy amikor az van, hogy Ausztráliába kéne menni, és ő meg nem mehet, mert nincs állampolgársága. Te ezt így hogyan tudtad összeegyeztetni a Butánnal kapcsolatos egyéb tudásoddal?
Igen, hát ez nagyon tudatos döntés, hogy ez bekerült a filmbe. Azért is, mert maga ez a konfliktus, ez egy nagyon bonyolult politikai konfliktus, ami a 80-as, 90-es években történt Butánban, nem sokan tudnak róla. A külpolitikai események hatására korábban Kína elfoglalta Tibetet, India elfoglalta Szikkimet, a környező országokat. Volt a butáni vezetőségben egy olyan félelem, hogy a nepáli kisebbség, akik a társadalom 30%-át tették ki, és a dél-butáni régióban éltek, de már generációk óta, hiszen a határok nem voltak nagyon letisztázottak, mezőgazdasággal foglalkoztak a nepáli kisebbség, vagy a nepáli etnikumú butániak, és féltek egyfajta túlnépesedéstől, és akkor születtek erőszakos asszimilációs törvények, hogy a buddhista többségi társadalom kultúráját, vallását, ugye a nepáliak hinduk, tehát próbálták őket beolvasztani a többségi társadalomba, ebből születtek atrocitások, és több százezer nepáli etnikumú butáni embert elűztek akkor az országból. És akkor sokan el is vesztették az állampolgárságokat, köztük Amber, mert hogy hoztak egy olyan törvényt is, hogy dokumentumokkal kellett tudnod bizonyítani, hogy a te családod az 50-es évek előtt érkezett Butánba, és már nem tudom, három generáció óta itt éltek. És ugye nagyon sok Butánban az emberek mezőgazdaságból élnek, az 50-es évekig ugye feudális viszonyok uralkodtak, nagyon sokan írás tudatlanok voltak, a közigazgatás és az adminisztráció nem volt nagyon fejlett akkoriban, úgyhogy kevesen tudták ezt bizonyítani. Úgyhogy így vesztette el Amber az állampolgárságát, ami azt jelenti, hogy ahogy te is említetted, hogy egy másodrangú állampolgár nem élhet Butánban, de nem vehet földet, állami iskolába tizedikig járhat, nem kaphat magas beosztású köztisztviselői szerepet, ilyen alkalmi munkákból kell megélnie, vagy a privát szektorban ügyeskednie, úgyhogy Amber egy igazi túlélő, egyébként neki nagyon sok foglalkozása volt taxisofőr, dolgozott autószerelő, volt útépítő munkás, különböző bolti eladó, idegenvezető és kérdőívező, és hát igazából ez a butáni történelem sötét foltja, mert hogy van ez a paradoxon, hogy itt ez az ország, ami azt kommunikálja magáról, hogy mi vagyunk a legboldogabbak, az emberek harmóniában élnek a természettel, megőrizzük a kultúránkat, van egy jóságos királyunk, de hogy közben mégis volt egy ilyen erőszakos asszimilációs konfliktus a 90-es években, és ez nekünk nagyon fontos volt, hogy ne beszéljünk úgy a bruttó nemzeti boldogságról, a butáni össznemzeti boldogságról, a boldogság kérdőívezésről, anélkül, hogy megmutatnánk mondjuk a repedéseket ezen a felszínen, vagy megmutatnánk egy picit az árnyoldalát ennek, hogy szerettük volna, mint történetszálat mellé helyezni a nepáli etnikumú butánia történetét, és ez azért is volt fontos, mert Arun, a rendezőtársam, ő egyébként a nepáli kisebbségből érkezik, és neki is voltak állampolgársági problémái, és hogy ez a téma tabusítva van Butánban, nem nagyon lehet róla beszélni, nem tanítják az iskolában, és úgy éreztük, hogy lehet, hogy ez a film tud majd generálni egy társadalmi diskurzust erről, és ráadásul azért is gondoltuk, hogy lehet, hogy jó időben tud kijönni ez a film, mert ugye ez a negyedik király idején történt ez a konfliktus, és most ugye a negyedik király 2008-ban lemondott, és átadta az irányítást a kormánynak, a demokráciának, most parlamentális monarchia Bután. Persze továbbra is nagyon befolyásos a király, és az ötödik király viszont ő egy sokkal ilyen progresszívebb király, és most elindult egy lassú konszolidáció, és elkezdték visszaadni az állampolgárságot a nepáli kisebbségnek, úgyhogy ezért is gondoltuk azt, hogy lehet, hogy ez jó időben tud kijönni ez a film, akár Butánban.
És amúgy az emberek mennyire internalizálták ezt a nepáliak lenézését? Tehát, hogy volt olyan, aki azért nem volt hajlandó beszélni Amberrel, mert ő nepáli?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert egyébként én azt tapasztaltam, hogy nincsen semmilyen negatív viszonyulás a többségi társadalom részéről a nepáli etnikumú kisebbség felé, tehát a hétköznapi életben születnek a vegyes házasságok is, tehát hogy nagyon elfogadó a társadalom, ez inkább egy ilyen felülről jövő politikai nyomás volt, de hogy lehet, hogy azért nincs, leszámítva a városi értelmiséget, akik sokkal ilyen kritikusabbak már a vezetőséggel vagy a politikai intézkedésekkel kapcsolatban, de valahogy az emberek nem kérdőjelezik meg a politikai döntéseket. Egyébként azt éreztem, hogy a falusiak vidéken sokan, mivel hogy ez egy tabu téma, nem is tudnak erről, vagy ennek a konkrét ilyen történelmi hátteréről, hogy mi történt a nepáli kisebbséggel a 80-as, 90-es években, de nincsen egy, mivel ez egy friss demokrácia, nem is akartak az emberek demokráciát, nincs jelen, vagy születőben van ez a kritikai reflexió.
És te gondolsz arra, hogy milyen érzésekkel, gondolsz, milyen érzésekkel szeretnéd otthagyni a nézőt a film után? Mert hogy azt hiszem, hogy ez a film ez mehetett volna sokkal ilyen drámaibb irányokba is, koncentráltatok volna sötétebb sztorikra, de hogy van egy ilyen pozitív, ilyen derűs hangulata az egészek, amivel én ott maradtam a vége után, de úgy gondolom, hogy ez nem csak úgy alakult.
De az nagyon fontos volt nekünk, ez a keserédesség. Hogy egy picit, ugye van ez az abszurd drámai alaphelyzet, hogy mérik a boldogságot, az érzéseket számszerűsítik, két ügynök járja a világot, és az egyikőjük közben keresi a szerelmet, tehát hogy próbáltuk ennek megragadni picit iróniával az abszurditását és a humorát, de hogy nagyon fontos volt nekünk, hogy a film mélyüljön, és menjünk bele a személyes emberi történetekbe. És aztán, ami nekem így a nagy tanulsága volt a forgatásnak, meg a butáni emberek életszemléletéről, amit tanultam, az ez az elképesztő elfogadás, ami jön a buddhizmusból is, hogy érjenek minket nagy tragédiák, fájdalmak, nehézségek, mégis mindig próbálnak reménytelien tekinteni a jövőbe, vagy elfogadni a sorsukat, vagy azt látni benne, amit ők fontosnak tartanak, vagy értékelni akarnak, és ezt akartuk érzékeltetni a film után is, hogy ilyen az emberi lét, hogy folyamatosan mennünk kell előre, vagy el kell fogadni a tragédiákat, vagy nem lehet mindig a boldogságot, a vágyakat, meg a többet és a jobbat űzni, és valahogy ezt akartuk kifejezni a filmmel is, és hogy Amberben is ugye a végén táncol a hegytető, miután elvesztette a szerelmét, akire nagyon vágyott, hiszen elutazott Ausztráliába, hogy benne is mindig van egy a legnehezebb, meg legreménytelibb élethelyzetek ellenére egyfajta derű.
És te érzel olyan trendet, ami így beilleszkedik ez a film? Mert én nekem ez volt vele a tapasztalatom, hogy megnéztem ott hétfőn reggel a Kék Pelikánt, aztán megnéztem hétfő délután a Tökéletes Napokat a Wim Wenders-től, és utána kedden megnéztem a Boldogság ügynökét, és mondom, hogy úristen, hát itt minden film ugyanazt mondja, főleg a Tökéletes Napok és a Boldogság ügynöke, tehát ez a vissza az egyszerűséghez egy kis biciklizés, egy kis jó kaja, egy kis olvasás, kis felhők nézegetése, és hogy minek bonyolítani az életet, és minden, ami a modern kor vívmánya, az igazából csak a kárunkra lett. Én azt hiszem, hogy itt született egy ilyen új irány.
Nagyon érdekes, hogy ez a három film pont egy időben jött ki. Szerintem ez véletlen. De a Tökéletes Napokat imádtam. A Kék Pelikánt nem láttam még, de hamarosan megnézem. De hát a Tökéletes Napokkal én is éreztem rokon lelkűséget, de hát ez nyilván a buddhizmusban gyökerezik. Azért a mi filmünk esetében, mivel ugye egy nagyon tradicionális társadalom, nagyon élő a buddhizmus és a spiritualitás, tehát hogy nem tudsz butáról úgy csinálni filmet, hogy ezt az életszemléletet elkerült, hiszen a mindennapi életed annyira átszövi. De van valami abban, amit mondasz. Biztos, hogy ki kell menekülni ebből a elképesztően inger gazdag, rohanó, kizsákmányoló a természetet tönkretevő kapitalizmusból, vagy hogy szerintem elérkeztünk a globális problémák tönkelege, van egy nagyon erős szorongás, meg krízis állapot az emberekben, és szerintem ezek a filmek akarva, akaratlanul, tudatosan vagy tudattalanul erre reflektálnak, de a Tökéletes Napokon nagyon meglepődtem.
Említettük a Sundance Film Festivalt, ahol először mutatták be ezt a filmet. Egy ilyen helyzet, egy ilyen szereplés az milyen előnyökkel jár számodra? Tehát, hogy nyilván felteszi a filmet valahova, egy ilyen Sundance versenyprogram azért nagyon sokat számít, vagy ez egy nagyon jelentős dolog. Én úgy éreztem, hogy nem is volt ez annyira kommunikálva itt a magyar sajtóban, hogy ez milyen nagy dolog. Talán, mintha a magyar sajtó kicsit kiszeretett volna ebből a külföldi sikerek témából, mert azért vagy nem tudom, hogy 10 éve még sokkal jobban tudtak így lelkesedni ezekért, vagy sokkal nagyobb ilyen hírvel is tudtak csinálni ezeknek a szerepléseknek, de hogy mondjuk neked vannak ilyen projektjeid, amik mondjuk így finanszírozásra várnak, és akkor mondjuk akár specifikusan amerikai finanszírozásra, és akkor ott egy ilyenbe ez tud segíteni, vagy mit profitáltál belőle, szerinted?
Egyébként a Sundance-re bekerülni, az azt mondják, hogy ez az a fesztivál, ahova az egyik legnehezebb bekerülni. Ugye ez a 5 fesztivál, ilyen double A kategóriájú fesztivál, Cannes, Velence, Toronto, Sundance, Berlin, és összesen 17 000 nevezés érkezett. Tehát, hogy tényleg óriási dolog vagy erről így. Hát így ez volt az álmunk. De azt érezzük, hogy a Sundance versenyprogramban való szereplés az egy ilyen pecsét a filmen. Tehát elképesztően népszerű a film a fesztiválokon, sorra kerül be egyik fesztiválról a másikra. Van egy nemzetközi forgalmazónk, aki nagyon sok országba el tudta adni a filmet nemzetközi mozi forgalmazásba, aminek nagyon örülünk. Amit én tapasztaltam az előző 2 filmmel szemben, hogy sokkal jobban kapkodnak érte az emberek, sokkal több fesztiválra tud eljutni, hogy ennek nagyon örültünk. És biztos, hogy számít, én most még nem kezdtem el dolgozni új filmötleten, de hogy azért az előző butáni film kapcsán is én megismertem, hogy hogyan működik a nemzetközi dokumentumfilmes piac ezen a filmen, mert ebben nagyon sok amerikai támogatói forrás van. Ezen a filmen keresztül kitapasztaltuk, hogy működik az amerikai piac, tehát én abban bízom, hogy elkezdek dolgozni egy új filmen, akkor már, tehát hogy tudom, hogy milyen forrásokra, hova lehet pályázni, az azért számít, hogy az életrajzodban benne van a Sundance, az feltételez egyfajta ilyen képességet arra, hogy meg tudsz csinálni egy filmet, tehát hogy szerintem segíteni fog, de mindig nehéz, szerintem minden, amikor elkezdesz egy új filmet, sosem könnyű, az sosem garancia, az előző filmét sosem garanciák arra, hogy biztos, hogy sikeresen fogsz szerepelni ezeken a pályázatokon, mert egyébként a nemzetközi dokumentumfilmes piac, mi például ugye kaptunk a Sundance-től is támogatást, a fesztiválnak a filmintézetétől, a Sundance Film Institute-tól, akkor pályáztunk a Katapult Film Fund-ra is, és ide is ilyen 1800-2000 pályázatból választanak ki 35-40-et, tehát hogy ez meg nagyon kompetitív, mindig a világ összes problémájával, fájdalmával foglalkozó filmmel versenyzel, tehát nem, sosem könnyű finanszírozni egy szerzői dokumentumfilmet.
És hogy látod te most a dokumentumfilmek helyzetét? Mert ugye egyrészt ott van az, hogy mintha sokkal mainstreamebbé vált volna a dokumentumfilm az utóbbi időben, vagy nem tudom, legalábbis van egy ilyen érzet, hogy így Netflixen, az HBO Maxen, akármelyik streaming szolgáltatón, ott vannak ugyanúgy a dokumentumfilmek, és az emberek, mintha ugyanúgy nyúlnának a dokumentumfilmhez, mint ahogy egy játékfilmhez, és hát a dokumentumfilmek is egyre jobban kezdenek hasonlítani a játékfilmeket, tehát nem az a beszélőfejes, poros unalom, hanem tényleg így élnek a játékfilmes eszközökkel, viszont az is ott van, hogy mintha nagyon telített is lenne egyből a piac, hogy így nehéz így kitűnni közülük, mert rengeteg készül, hogy te hogy látod ezt a...
A Sundance-en volt egy nagyon érdekes élményünk, mert hogy sose voltam még olyan fesztiválon, ahol ennyire élő volt a maga a fesztiválnak a üzleti, kereskedelmi és biznisz oldala, mert hogy oda eljöttek a nagy streaming szolgáltatók, nézték a közönséggel a bemutatókat, a filmeket, és akkor lehetett hallani a pletykákat, hogy itt ül a közönségben az Amazon, a National Geographic, nézzük, vajon hogy reagálnak, nevetnek, tehát hogy sosem láttam, hogy hogyan köttetnek ezek az üzletek, és hát akkor nekünk a külföldi forgalmazó is mondta, hogy egyébként Ugye a Covid után a gazdasági válság hatására azért nincsen könnyű helyzetben a dokumentumfilmes piac. A Covid előtt egyébként a nagy streaming szolgáltatók sokkal ilyen nagy lelkükben vásároltak szerzői dokumentumfilmeket, vagy akár nem csak amerikai dokumentumfilmeket, hanem feliratos filmeket és külföldi filmeket, és hogy most viszont már nem vállalnak ekkora kockázatot. Én azt érzem, hogy valahogy így a streaming platformokon és a Netflixen, hogy elindult egy ilyen hullám, hogy megjelentek a dokumentumfilmek, vettek dokumentumfilmeket, felkerültek akár a fesztiválfilmek, a szerzői filmek, de most valahogy amire jobban van igény, meg amit én jobban látok, azok a dokumentumfilmek, amik vagy true crime filmek, vagy ilyen nagyon dramatizált thrillerek, vagy a híres emberekről szóló portréfilmek, és hogy egy picit ilyen standardizálódik a forma, és hogy ezeket az egyenfilmeket gyártják, és nem nagyon van hely a szerzői művész dokumentumfilmeknek, úgyhogy nincsen könnyű helyzetben szerintem hát a dokumentumfilmes alkotó társadalom, és egy picit azt is látom, hogy ebben a küzdelemben, hogy elérni a közönséghez, hogy van egy ilyen tendencia, hogy nagyon szeretik a dokumentumfilmet fesztiválokon, tehát a dokumentumfilmes fesztiválok elképesztő népszerűek, amikkel mi eddig voltunk, a Thessalonikiben volt az európai premiére a filmnek, voltunk egy másik amerikai fesztiválon, a Trúfolszon, most itt utazunk különböző fesztiválokra, hogy valahogy ilyen, tehát hogy ott megtalálja a közönségét, de moziforgalmazásba vagy ugye tévékbe is nagyon nehezen tud bekerülni, tehát hogy ez egy ilyen örök küzdelem, hogy ne legyen egy marginalizálódott műfaj.
Hát igen, de most szerintem nem mondhatjuk azt, hogy az egy marginális helyzet, hogyha ott vagy az HBO Max-nek a címlapján is, hát a könnyű leckék nekem sokszor felszokott jönni. Ebben például egy olyat érzek, amivel így bekerült a többi népszerű műfaj közé.
Ez nagyon jó, hogy neked megjelenik a könnyű leckék. Azt jelenti, hogy nézel más dokumentumfilmeket is, de hogy közben akkora a kínálat a Netflixen is, és ez szerintem ott is egy algoritmus válogatja, hogy éppen te miket láthatsz, de az nagyon jó, hogy egyébként egy ilyen forgalmazási körút végén, ugye először fesztiválok, moziforgalmazás, televíziós eladások, és a legeslegvége szokott lenni az, hogy felkerül a streaming platformokra, és az nagyon jó, hogy ezek a filmek nem vesznek el, hanem ott vannak, és meg lehet őket ott nézni.
És hogyan viszonyulsz a nézői véleményekhez? Tehát így mondjuk a Letterboxdot így csekkolod, vagy így keresed ezeket, hogy egyszerű nézők mit gondolnak a filmjeidről?
Igen, igen. Engem nagyon érdekel. Nyilván izgulsz a kritikai fogadtatás miatt is, de hogy közben meg nagyon érdekel a nézők véleménye. Néztem a különböző kommenteket a Letterboxon, vagy a Rotten Tomaton, és hogy most volt egy-két ilyen elővetítésünk, meg ugye tegnap volt a díszbemutató, és nagyon sok nézői levelet kaptam, ami ilyen nagyon szívhez szóló volt, úgyhogy nagyon örülök.
Tök érdekes, hogy a dokumentumfilm, most konkrétan így a magyar dokumentumfilmekre gondolok, és Magyarországra, hogy úgy tűnik, mintha ha minden dokumentumfilm nagyon jó lenne. Tehát érzek egy ilyen furcsa jelenséget ezzel kapcsolatban, és nem tudom, hogy te egyet értesz ezzel, de hogy szinte az összes dokumentumfilm, ami kijön, arról mindenki kedveli, mindenki szépeket mond róla, és valahogy ez is nagyon jó, meg az is nagyon jó, és a harmadik is nagyon jó, és mint hogyha össze lenne mosva az, hogy egy film hogyan sikerült, tehát hogy egy témát hogyan dolgozott fel egy filmes, azzal, hogy mondjuk az a téma érdekese. Én azt érzem, hogy egy csomószor az érdekes téma miatt rá van mondva egy tök középszerű, vagy akár rossz, vagy akár káros filmre az, hogy ez jó, sőt nagyon jó, és hogy nincs egy ilyen, én azt hiszem, hogy nincs egy ilyen így ilyen differenciálódása a filmek között, tehát hogy nyilván ez tök szubjektív, de akkor is azt, hogy a nagyon jó, az tényleg nagyon jó mellé ott van a nagyon jónak mondott.
Szerintem egyébként ez mindig össze van mosva. Hogy igen, dokumentumfilmeknél sokszor az ügy, a téma, a hozzáférés ahhoz a szereplőhöz, vagy ahhoz a témához egyszerűen fontossá teszi magát a filmet, és nem mindig a dramaturgiai filmnyelvi eszközök vannak értékelve, hanem fel van értékelve az a film maga a téma miatt. Szerintem ez mindig benne volt a dokumentumfilmes diskurzusban.
Ez bosszantó, nem? Te mint aki jó filmeket csinálsz.
Hát, de közben pedig, hogy az is célja a dokumentumfilmeknek, hogy beszéljünk ezekről a konfliktusokról, hogy ugye a dokumentumfilm ablak a világra, hogy beleérezzünk ezekbe a helyzetekbe, hogy jobb egy középszerű dokumentumfilmről beszélni, mint ha nem született volna róla film. De hogy amiket említesz, hogy filmek, hogy jók a dokumentumfilmek és jó a kritikai fogadtatásuk, szerintem ezek azok a filmek, amik eljutnak fesztiválokra, tehát hogy az már egyfajta ilyen kanonizálódás vagy szelekció, tehát hogy nyilván ez is befolyásolja a kritikai fogadtatást.
Te az a magyar dokumentumfilmes vagy, aki folyamatosan tudja kihozni az újabb és újabb filmeket, úgyhogy nem telik el sok idő a kettő között. És hát én azt mondom, hogy azért az gyakoribb, hogy az ember csinál egy nagy dobást, van valami nagy film, és utána eltűnik, nem tudom, 10 évre, és még nem jött a második dobással, erre több példa is van. Szerinted ez minek köszönhető, hogy te ezt ennyire így folyamatosan tudod csinálni?
Szerintem ez egyértelműen a Doknomadsnak köszönhető, mert hogy ott ennek a nemzetközi dokumentumfilmes képzésnek, mert hogy mi ott arra voltunk trenírozva, hogy kinyílt a világ, hogy tudjunk filmeket készíteni más országokban, más kulturális közegekben, kialakultak olyan alkotói kapcsolatok, hogy ugye én azóta a Doknomadsba is tanítok, tehát hogy ismerem, tehát van most már egy ilyen több mint 200 fős közösség, a világ minden tájáról ismerek dokumentumfilm rendezőket, akikkel tudok együtt kollaborálni, tehát hogy nem vagyok csak a itthoni filmtámogatási rendszerre szorítkozva, hanem olyan filmkészítőkké váltunk így a Doknomadsban, akik így tudnak több lábon állni. És akkor az én életemben ugye nagyon fontos szerepet töltött be ez a butáni időszak, hogy mi Butánról csinálunk filmeket, de közben ugye itthoni témával is foglalkoztam. Szerintem így picit ez ennek a titka, hogy muszáj nemzetközinek is lenni.
De egyszerre egy dologra koncentrálsz, nem? Például azt mondtad, hogy most nincs meg a következő film ötleted még.
Igen, én olyan alkotó vagyok, aki nem tud párhuzamosan nagyon sok filmen dolgozni, pedig az lenne a szerencsésebb helyzet egyébként. De a Monostor gyermekei és a könnyűleckék egyébként párhuzamosan készült, vagy egy párhuzamosan forgattam a két filmet, és egy rövid idő elteltével mutatottak be. Most ez a film, a Boldogság ügynöke, ez nagyon intenzív volt, ugye pont azért is, mert nagyon begyorsítottuk az utómunkát, ráadásul Covid előtt kezdtük el fejleszteni, kirobbant a Covid, Covid alatt nem nagyon tudtunk forgatni, mert Butánban egy nagyon szigorú karantén lezárási szabályozás volt. 22-ben, amikor újra elkezdtük tudni forgatni a kérdőívezést, akkor nagyon be kellett pörgetni a folyamatokat, tehát hogy ez elképesztően intenzív volt, úgyhogy most nem nagyon tudtam még belevetni magam egy új projektbe.
De ebben az biztos, hogy tök jó volt, hogy kötött volt a hossza, tehát hogy nyilván nem fogok még 5 évet várni a következő boldogságkutatásig, ezért ezt a felvételek lezajlottak, és akkor utána már csak a vágás. Azt gondolom, hogy ez is egy ilyen titka lehet ennek a folyamatos munkának, hogy ha nem olyan projektbe vágsz bele, ami akár nem tudom, 6 évig is forgathatod, mert olyan, hogy majd kiderül, hogy mi lesz a vége.
Igen, az idő az mindig meghatározza a filmet, vagy hogy meddig tudod forgatni a történetet, de közben meg az emberi történetekben mégis, tehát ugye a hétköznapi élethelyzeteket azokat a végtelenségig lehetett volna forgatni. Sőt, ez az első olyan film, ahol nem egy szereplőre vagy egy családra koncentráltam, ahol egyre jobban megismered őket, egyre mélyebbre ásol, egyre jobban tudod mélyíteni a dramaturgiát, hanem ugye ez egy ilyen mozaikusabb, epizódikusabb szerkezet, és megtapasztaltam, hogy ez őrült nehéz ebből aztán egy dramaturgiát építeni, hogy éppen melyik történetszál jön, miután, mikor hagysz ott egy szereplőt, mikor jön vissza egy másik történetszál. Igazából a kiemelt szereplők közül mindenkiről születhetne egy dokumentumfilm, szóval a nagyon jó kreatív kihívás volt ez a párhuzamos történetmesélés.
Én nagyon tetszettek ezek a zenék, amiket Amber hallgatott, főleg ez a, ami a vége főcím alatt is van, ez a szám, nem tudom, hogy butáni vagy indiai zene. Te is rákattantál ezekre a számokra?
Amber rengeteg bollywoodi, ismert bollywoodi slágert hallgatott, és hát ugye az ő tánca, ami nekünk nagyon fontossá vált a filmben, mert picit Amber nem a szavak embere, és nekem ő az érzéseit mindig így a táncon vagy az éneklésen keresztül fejezi ki a filmben, és imádott táncolni, imádott. Tehát mindig, nap végén, ha megálltunk egy kis fogadóba, akkor ő mindig táncra perdült, úgyhogy egy ponton tudtuk, hogy ennek tehát muszáj, hogy ez benne legyen a filmben. És ő lemásolta ezeket a koreográfiákat a bollywoodi filmekből, és azt építette ő bele a táncába, de nagyon sok butáni popzenét is hallgat, nepáli popzenét, ez egyébként a vége főcímben szóló dal, az pont egy nepáli sláger.
Ő hallgat, de te is hallgatsz?
Én is. Én megszerettem ezeket a dalokat. Éjjel-nappal ezeket hallgattuk az autóba, úgyhogy én beleszerettem a butáni bollywoodi popzenébe. Most volt a díszbemutatónk, és utána is ezeket a dalokat játszottuk a fogadáson. Sarara havama munkulina cidine cincali meri sani hai musakai hasera cine mari saibine Manda manda madalu kotana sune kina gina tama bareho
Többi zenét a filmben Balázs Ádám csinálta. Rá azt mondtad azon a beszélgetésen, ott a vetítés után, hogy neki butáni lelke van, vagy neki van a leginkább butáni lelke közületek. Mit értesz ez alatt?
Nem, egyébként Ádámnak nagyon sokfajta lelke van, mert azt gondolom, hogy amikor a könnyű leszkékhez írt zenét, akkor meg a kafja lelkét internalizálta. De amit én nagyon szeretek az Ádám zenéjében, amit szerintem ő nagyon jól csinál, hogy ilyen kevert hangulatokkal dolgozik, hogy nagyon sokszor a zene szövete beleolvad a környezeti zajokba, csengőkbe, hangokba, és hogy a Ádám zenének ezek miatt, a kevert hangulatok miatt mindig van egyfajta picit ez a keserédessége, amit mi tapasztaltunk a butáni embereken is, hogyha még vidám zenét is ér, mindig jön valami szabálytalanság, ami egy picit elbizonytalanít, és valahogy azt érzem, hogy van egy ilyen légiessége, finomsága az ő zenének, ami nagyon illik ehhez a világhoz. És mivel a butáni embereket mi európaiként sokkal nehezebben olvassuk, az érzelem kifejezést, a kommunikációt, a gesztusokat, ezért úgy éreztem, hogy nagyon fontosak lesznek Ádám zenéi, mert hogy megfogalmaznak olyan érzéseket, amiket csak sejthetünk a filmben.
Most volt a díszbemutató a héten, a Boldogság ünneke című filmről beszélünk, ami május 2-án kerül a mozikban, és azt írtad a díszbemutató után, hogy életem egyik legszebb estéje volt ez. Most, hogy így lezárult ez a folyamat, és elkészült ez a film, már így meg tudod így fogalmazni, hogy így most ez így hova kerül a te életedbe, a te munkásságodba, és hogy milyen élményként raktározod el az egészet?
Nem tudom, hogy lezárult-e még, mert én egy ilyen nagyon hosszú elengedési folyamatban vagyok, nagyon rossz vagyok az elengedésekben, ez szemben a butáni emberekkel. és például a Sundance olyan gyorsan történt, olyan hirtelen, épp hogy megírtuk a DCP-t, és már másnap Amerikába voltunk, és már történt a díszbemutató, hogy így nem tudtuk földolgozni, hogy mi történik, és akkor utána egyébként még vissza is mentünk utómunkázni, elkezdtük készíteni a magyar kópiát, tehát hogy akkor most beindult a magyar forgalmazás, tehát ilyen folyamatosan vannak feladatok a filmmel, és hát azt is érzem, hogy egyszerre nagyon fáradt vagyok, mert hogy nem nagyon volt idő pihenni, feltöltődni, vagy reflektálni a folyamatra, de egyszerre meg még nem akarom elengedni, és én még akarok azokon a feliratokon dolgozni. Tehát van bennem egy ilyen ambivalens érzés ezzel kapcsolatban, de a tegnap előtti díszbemutató az nagyon jót tett a lelkemnek. Valami miatt lehet, hogy ez a fáradtság is, de ilyen nagyon izgultam, hogy mert előrébb kellett hozni egy picit a bemutató időpontját, vajon jönnek-e emberek, eljönnek-e azok, akik nekem fontosak, meg szerintem jobban izgultam, mint a Sundance vetítésen, azért, mert a kollégáim, a családom, a barátaim, a filmben dolgozó emberek voltak ott, és úgy nagyon vágytam rá, hogy szeressék a filmet. És szerették, és ilyen nagyon jó érzés volt végignézni velük, mert úgy éreztem, hogy a közönség így nagyon élt a film finom humorával, nagyon értették a történetet, nem, vagy hogy nekem egy ilyen nagyon szép esemény volt az egész, és ez biztos, hogy fog most segíteni abba, hogy egy picit el tudjam engedni, meg le tudjam tenni, de azt érzem, hogy ebbe a filmbe, mert hogy olyan elképesztő sok munka van benne, hogy valahogy így beletettünk mindent, amit most így filmkészítőként ebben az életszakaszban ki tudtunk fejezni, és a Sundance szintén egy ilyen nagyon nagy öröm. Én most azt érzem, hogy kell egy picit pihennem, meg feltöltődnöm, hogy újra érezzem azt az igényt, hogy én forgatni akarok.
És te hogy vagy a boldogsággal? Hogy voltál a boldogsággal eddigi életed során, csak mert én nagyon vidám, derűs embernek tűnsz, tehát hogy minden válaszolat egy ilyen gyöngyöző kacagással kezded, és semmilyen egy pici egy szikráját se árulod el a sötét gondolatoknak, vagy szerintem, hogyha semmilyen negatív nem lenne benned.
Ez nagyon jó, hogy így látsz. Tele vagyok sötét gondolatokkal.
Végre.
Fogást találtál rajta.
Forduljunk rá, most már ez jó volt. Udvariaskodás, most forduljunk rá.
Én egy nagyon önmarcangoló, tépelődő, meg aggódó filmkészítő vagyok egyébként. És ez a feladat, amit adtunk magunknak, hogy keressük a boldogságot Butánba, és vajon mit jelenthet a boldogság, hát így pont most próbálom megérteni az életemben, hogy ez egy, tehát hogy felesleges keresni a boldogságot. De hát egy picit ezt is láttam a butáni embereken, hogy amiről beszéltem az előbb, hogy maga ez az elengedés, elfogadás, ez valami, amit nekem meg kell tanulnom még az életben. És hogy azt is éreztem most, hogy azért, hogy nagyon fontos így lelassulni, mert csináltam egyik filmet a másik után, nagyon jó dolgok történtek velem, nagyon intenzíven belevetettük magunkat a munkába, és ilyen szenvedélyesen dolgoztunk ezeken a filmeken, egyébként a többi alkotótársal együtt, ami, és maga a dokumentumfilmezés is, egy ilyen a személyiségemnek, meg az identitásomnak ilyen nagyon fontos része, hogy ez nem csak egy munka, hanem picit egy ilyen világlátás, és most pont így ennek a filmnek a kapcsán érzem azt, hogy nem tudom, hogy ilyen intenzitással tudom-e folytatni az életem, vagy hogy most pihenésre van szükségem, meg arra, hogy egy picit földolgozzam ezt a rengeteg életélményt, ami ért így a film kapcsán.
Amikor vágtam ezt az adást, akkor még eszembe jutott egy kérdés, hogy megkérem a Dorkát, hogy meséljen arról, hogy hogyan fogyasztják a filmeket Butánban, és hogy hogyan fogyasztják az ő filmjeit Butánban. Felhívtam, és a beszélgetés közben kiderült, hogy éppen Mexikóban van valami filmfesztiválon, és kértem, hogy akkor küldjen egy ilyen hangfájlt, amit küldött is, és csak amit akarok hozzátenni, hogy ott a vége felé már egyetemen a Boldogság ünökéről beszél, de mégis a Monostor gyermekei címet mondja kétszer is, azt majd értsétek úgy, hogy a Boldogság ünöke. Szóval Dorka mesél a butáni filmfogyasztásról.
Butánban nagyon fiatal a filmipar, egyetlen egy mozi létezik Timpuban, a fővárosban. Ott általában egyébként kommersz szórakoztató filmeket vetítenek. Ezek a butáni filmek egyébként utánozzák az indiai bollywoodi filmeket, több órás musicalek, de nagyon szeretik őket az emberek. Az elmúlt pár évben kezdett egyébként elismertebb lenni és ismertebb lenni a butáni művészfilm. Van 3-4 szerzői filmes az országban, akik készítenek filmeket, amik eljutnak nemzetközi filmfesztiválokra. Például 2 évvel ezelőtt a Pao Choing nevű filmrendező filmje bekerült a külföldi filmes Oscar jelöltek közé, a Jak az osztályteremben című film. És egyébként a mi filmünk, a Monostor gyermekeit mi 5 évvel ezelőtt úgy mutattuk be a butáni közönségnek, hogy szerveztünk egy utazó mozikörutat, és mi vittünk projektort, laptopot, hangfalakat, és jártuk az elszigetelt himalájai falvakat, elvittük a filmet iskolákba, kisebb közösségekbe, és mi vetítettük le nekik a filmünket. De tartottunk egy premier vetítést Timpuban is a moziban. Ami nagyon érdekes volt, hogy hát kíváncsiak voltunk, hogy fognak reagálni az emberek egy szerzői dokumentumfilmre. Nem is nagyon ismerik ezt a műfajt. Úgyhogy mindig azzal kezdtük a vetítéseket, hogy főleg, hogyha iskolákba mentünk, hogy egy picit beszélgettünk arról, hogy mi a dokumentumfilm. Ez a típusú dokumentumfilm, a kreatív dokumentumfilm, amit mi készítettünk, ez hasonlít a játékfilmre, valódi szituációkat rögzítettünk hétköznapi emberek életéből, és ebből állt össze a történet. És hát annak nagyon örültünk, hogy szerette a butáni közönség a filmet, értették a humorát, és hát abban bízunk, hogy a Monostor gyermekeinek is hasonló fogadtatása lesz. Valamikor ősszel fogjuk bemutatni, mert most egyelőre még a külföldi fesztiválokon szerepel a film, de a Monostor gyermekeinél abban is bízunk, hogy mivel a film egy társadalmi portré, megjelennek benne szociális problémák, amikkel a butáni társadalom és az emberek küzdenek. Ugye megjelenik benne a nepáli kisebbség kérdése, ami igazából egy tabu Butánban, még soha nem készült róla film. Amber az első főhős butáni filmben, aki nepáli etnikumú, úgyhogy abban bízunk, hogy izgalmas beszélgetéseket tudunk majd generálni a filmmel, amikor majd bemutatjuk Butánban.